beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben Marokkóról lesz szó, pontosabban a Marokkóban kínálkozó üzleti lehetőségekről kérdezem vendégemet, Steyer Józsefet, a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács elnöki megbízottját, aki Marokkóban a marakesi HTCC házban, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózat marakesi házában dolgozik most már jó ideje, és egyengeti az utat a magyar vállalkozásoknak a marokkói üzletekhez, illetve a magyar-marokkói kapcsolatok erősítésén, illetve fejlesztésén dolgozik. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a rádióhallgatóknak!
Egy hírrel kezdenék. Magyarországra látogatott a marokkói légügyi és űrkutatási hivatal elnöke. Meglehetősen fura hír, már csak azért is, mert Marokkóról nem az űrkutatás jut az ember eszébe. Miért pont Magyarországra jött ennek a hivatalnak a vezetője?
Marokkó rendkívül dinamikusan fejlődik, elsősorban a megújuló energiák területén, azok használatában, de a mezőgazdaságban is óriási potenciál van, és én azt gondolom, hogy kicsit modellezi azt a 20-25 évvel ezelőtti Kínát, aki mindig az újra, a legújabbra fókuszált, a különleges gazdasági övezetekkel, emlékszünk rá, és aztán mára szuperhatalom lett, ugye? És hát Marokkó ugyanígy van Afrika csúcsán, Afrika legnyugatibb pontján, tulajdonképpen azzal, hogy a fiatalságnak, a lakosság 60%-a ugye 35 éven aluli, és ez 35 millió embert érint, tehát azért ez egy nagyon nagy szám, új munkát, új kihívásokat kell adni. Na most ebben illeszkedik bele az, hogy Marokkó a fejébe vette, hogy részben Afrika felé, részben pedig a tengeren túlon, tehát Latin-Amerika, Dél-Amerika irányába, ő egy ilyen hub lesz, egy ilyen légügyi központ lesz, amihez jelentős fejlesztésre szorul a légiipar. A másik, hogy Afrikának eddig nem volt űrkutatási szervezete, miközben tudjuk, hogy a világ, és elsősorban az ICT technológia, tehát az a fajta kommunikációs technológia, ami ma a világot mozgatja, az mindenütt nélkülözhetetlen. Utalnék arra, hogy India, Kína és egyre több ország lövi fel a saját műholdját azért, hogy képes legyen a szatellitákkal azokat a mezőgazdasági, kommunikációs, ipari feladatokat teljesíteni, vagy éppenséggel helymeghatározási, koordinációs feladatokat, amiket a Földön már nem lehet elvégezni. Én azt gondolom, Marokkó alapvetően erre készül, és amikor viccesen azt mondtuk, hogy két ilyen szuperhatalom, mint Magyarország és Marokkó, összetolja a tudását, hogy ez mit eredményezhet, akkor igen, gondoljunk arra, hogy a puli fejlesztése az éppen Dél-Marokkóban kezdődött meg, hiszen ott sivatagi körülmények között, majdnem azt mondom, hogy holdbéli tájon tesztelhetők azok a potenciális űreszközök, amik szóba jöhetnek. De utalnék arra, hogy a drónok fejlesztése is egészen új irányokat vehet.
Egyébként a marokkói légügyi és űrkutatási hivatal elnöke most miért jött Magyarországra? Ez csak egy ilyen ismerkedő látogatás, vagy van valami konkrét célja is?
Ennél sokkal többről van szó. Egyrésztről büszke vagyok arra, hogy elfogadta a személyes meghívásomat is a 23. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumra, ahol többek között a Puli Space-nek az elnökével, fejlesztőjével is találkozik, és érdeklődik azon új technológiák iránt, amiket itt Magyarországon részben mi, részben az ide látogató szakemberek képviselnek. Másodszorban pedig számtalan olyan új kereskedelmi fejlesztési dolgot vitat meg magyar partnervállalatokkal, hiszen az üzleti tanácsban mintegy 30 magyar vállalat vesz részt, amelyek én úgy gondolom, hogy az export-import forgalmat jelentősen fogják növelni.
Akkor ott vagyunk annál a pontnál, amiről mindenképpen akartam beszélni. Itt most már évek óta szó esik arról, hogy Marokkóban óriási lehetőségek vannak, és hát ugye Marokkónak van egy szinte természetes kapcsolódása Európához, a legeurópaibb afrikai ország mondhatjuk, különleges státusza van az unióval kapcsolatban. Ehhez képest valahogy nem úgy tűnik, mintha robbanásszerűen nőnének az üzleti kapcsolatok Magyarország és Marokkó között.
Ez egyáltalán nem Marokkónak róható fel, emlékezzünk vissza arra, hogy a 80-as évek végétől szisztematikusan leépítettük afrikai kapcsolatainkat, és szó szerint a magyar diplomácia kivonult Afrikából, feladta azokat a pozícióit, amit a megelőző 50 évben...
Tehát Marokkóban van nagykövetsége Magyarországon?
Marokkóban most éppen van nagykövetsége, de szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy voltak időszakok, amikor még ügyvivőse volt. Tehát egyáltalán nem volt egy olyan folytonosság abban az országban, ahol ganzdaruk még mindig dolgoznak a kaszablankai vagy az északi kikötőkbe, illetve ahol ezen kívül pedig magyar professzorok is tanítottak az egyetemeken. Én azt hiszem, hogy Marokkóban vannak gyökereink, amikre lehet építeni, és Marokkó egyébként egy multikultúrás országként nagyon nyitott arra, hogy minden olyan jónak, amellyel ott a fejlődés szolgálható, befogadója legyen.
Hát persze ezek így elhangzottak már többször, de valahogy úgy tűnik, hogy ha van érdeklődés jelentkező, akkor olyan kényelmesen indulnak a dolgok. Ez mennyire igaz Marokkóra?
Egy biztos, hogy Marokkót nem lehet sürgetni, mert ebben az értelemben Afrika egyik abszolút tradicionális ország, ahol az idő kevésbé számít, sokkal jobban számít a jó barátság, a stabil barátság, sokkal többet jelent az a fajta kényelem, amit a gyakorlatban is megmutatnak, hiszen viszonylag tördelt munkanapok vannak, tehát fél egy környékén elmennek sziesztázni, és ha 3 órakor folytatódik a délutáni munka, akkor az ember boldog, hogy tényleg tud valamit intézni. De összességében azt mondom, hogy Marokkóban megjelentek a legújabb technológiák. Én a hazautazásom előtt jártam egy olyan új nyomdaipari vállalkozásnál, ami különleges címkéket nyomtat, és legnagyobb meglepetésemre a Japánból szállított gépekkel 98%-ban Európába exportálnak, Európának dolgoznak.
Akkor ez azt jelenti, hogy a magyar-marokkói kapcsolatokban elsősorban a marokkói export lesz domináns. Marokkói paprikát azért rendszeresen látunk szeptembertől áprilisig a magyar boltokban, sőt van, hogy még júniusban is. Paradicsomot is hasonlóképpen, tehát mezőgazdasági termékeket mindenképpen, bár ugye elméletileg ugye Magyarországról is származhatnának ezek. Magyarországról mi mindent fogadhatnak Marokkóban?
Nagyon érdekes, ha maradunk a mezőgazdasági termékeknél, gyümölcsöknél, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a marokkói alma leterem és elfogy, akkor például Marokkó magyar almát szívesen vásárolna.
De ugyanilyen... Vásárolna, vagy már van ilyen kapcsolat?
Vásárolna. Tehát ezeket mind létre kell hozni, ki kell dolgozni, mert ezek mind kvótakötelesek, és ezeket a kvótákat csak folyamatos és fokozatos fejlesztés mellett lehet megszerezni. De konkrétan van ilyen igény, ugyanígy a szilvára és más gyümölcsökre. Én azt hiszem, hogy ez működhet, ugyanakkor még több olyan egyéb gyümölcs van, amit valószínű, hogy ott előfeldolgoznunk szükséges, hogy aztán értelme legyen Magyarországra elhozni. Ilyen például a gránátalma. Kevesen tudjuk, hogy Marokkó nagyon nagy gránátalma termelő.
Mi viszont nem vagyunk egy nagy gránátalma fogyasztó ország.
Még nem, de ha az antioxidánsokat, tehát az egészséges életvitelt tudatossá tesszük, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok gránátalma lére és egyéb feldolgozott formájára lesz szükségünk.
Hát akkor elsősorban a mezőgazdaság és a hagyományos iparágok azok, ahol jó kapcsolatok lehetnek, illetve ahol van fejlődésre lehetőség.
Én azt gondolom, hogy ezek azok, ahol leggyorsabban tudunk újra pozíciókat építeni, de ennél sokkal többről van szó. Ugye Marokkó a közeljövőben a kombinált műtrágya gyártását, az úgynevezett komplex műtrágya gyártást nagyon komolyan fejleszteni fogja, a világ egyik legnagyobb műtrágya gyártója akar lenni, hiszen ehhez a foszfát kincse megvan. Ebbe és a járulékos iparágakban, ami már vegyipart jelent, vagy egyéb kiszerelésekben, beleértve a zsákgyártás, és mondhatnám tovább, ezekbe ott kell lennünk rögtön az elején.
Van egyébként erre igény Marokkóból?
Konkrétan arra vannak már kapcsolataink elég magas szinten, hogy ezekről a beruházásokról, amik most indulnak, minél többet tudjunk meg. Utána, ha az egyes dossziék megnyílnak, akkor nyilván azokra pályáznunk kell, és hát a világ sok országával versenyeznünk, hiszen Marokkó egy nagyon jó célterület.
Nagyon jó, hogy kimondta ezt a mondatot. Milyen esélyünk van? Ugye egy hagyományosan nagyon jó francia és spanyol kapcsolatokkal bíró országról van szó. Ezek a nemzetek évszázados hagyományokkal rendelkeznek a régióban is, de Marokkóban mindenképpen. Ugye ez, amiről beszélünk, hogy speciális státusza van Marokkónak az Európai Unióval, ez is azt jelenti, hogy ezekkel az országokkal van nagyon jó kapcsolata, és emiatt. És aztán ragozhatnánk még ezt. Hol rúgunk itt labdába? Hogy tudunk mi itt labdába rúgni? Hol van nekünk ott helyünk?
Először is szeretném megnyugtatni a magyar üzletembereket, hogy a francia üzletembereknek egyáltalán nincs akkora népszerűsége, mint amelyet mi nekik tulajdonítunk, vagy akkora helyzeti előnyük. Ráadásul van egy furcsa helyzet, egyre több olyan elidősödött öreg franciával találkozom, aki egyszerűen kivonul Marokkóból, eladja a befektetéseit, és a fiai, a családja nem folytatja ezt a fajta tevékenységet. Következésképpen vagy marokkóiak veszik át, vagy más külföldiek, és egyre több az amerikai, japán,
kínai,
illetve most a napokban már megjelentek a kanadaiak is, mint befektetők.
Tehát akkor érdemes akár a magyaroknak.
Igen.
Milyen nagyságrendben érdemes gondolkodni?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles a spektrum. Nyilván a magyar lehetőségek a kis-közép rendszereknél, vagy az alvállalkozói szerepvállalásnál hozhatnak előnyöket, de azt gondolom, hogy néhány év helyi munka után igencsak önálló komolyabb munkákat is végezhetünk, tehát akár fővállalkozást is. Nagyon érdekes, mert a marokkói háttér az infrastruktúra építésben nagyon jó. Most Marokkó Afrikán belül több komoly útépítési, hidépítési munkát kezdett el, tehát bevállalja mondjuk Kongóban, vagy Afrika más országaiban is ezt a szerepet, de bizonyos tervezési és sok minden egyéb infrastruktúrális elemben azt gondolom, hogy nekünk nagyon komoly lehetőségeink vannak. Marokkó most a déli országrész fejlesztésével indított hatalmas programokat, itt több mint 1000 kilométer gyorsforgalmi út, szó van a Marrakes-Agadir vasútvonal építésről, amit én rögtön észrevételeztem minisztériumi szinten, hogy miért nincsenek magas feszültségű hálózatok, amik azt a rengeteg megújuló energiát, amit termelnek, azt a ciklusoknak megfelelően csúcson is képesek lennének szállítani, tehát ezek hiányoznak. Akkor a falvak villamosítása ugye megtörtént, de olyan alacsony kapacitással, hogy már egy esküvő kábel égéseket, áramkieséseket okoz. Tehát azt hiszem, hogy rengeteg olyan Magyarországon jól működő best practice-nek, jó gyakorlatnak az átadása, üzletszerű átadása működhet, amire tulajdonképpen ma nem is gondolunk.
Energetikáról van szó, és már ön említette itt az imént a 23. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumot, amit most hétvégén rendeznek Visegrádon, és korábban egy másik műsorban beszéltünk arról, hogy lesznek marokkói vendégek, és gondolom nem feltétlenül csak a légügyi hivatal munkatársaira gondolt, hanem egyéb szakemberek is. Beszéljünk erről egy pár szót. Energetikai szempontból ugye mondta, hogy vannak lehetőségek, mert hogy nagyon elavult rendszerek vannak, meg nem jól méretezett rendszerek vannak. Másik oldalról, meg mintha múltkor azt mondta volna, hogy már ott is vannak olyan különleges és előremutató projektek, amiből akár tanulni is lehet.
Ez így van, és pont az a lényeg, hogy a kettő között van egy aszinkronitás, tehát van egy olyan szakadék, amit talán nekünk magyaroknak lenne a legpraktikusabb és legüzletszerűbb föltöltenünk, kihasználnunk. Mire gondolunk konkrétan? Ugye a csúcson vannak azok a naperőművek, amiből alig egy hete volt a legnagyobbnak, az Elnur-1-nek az avatása. Ez egy parabola tükrös, sóoldatos, tehát termikus naperőmű, és a parabola tükrös, sóoldatos, azaz, ahogy mondtuk, termikus, tehát ővel dolgozó, az nem a fotovoltaikus, vagy nem áramot közvetlenül termelő megoldás. Ugye mi itt Magyarországon elsősorban a fotovoltaikus, tehát az áramot közvetlenül termelő napelemhez, vagy a nap energiájából melegvizet előállító napelemekhez vagyunk hozzászokva. Marokkóban a parabola tükrös megoldás az azt jelenti, hogy az ott egyébként évente több ezer órán keresztül sütő rendkívül erős napot, egy csőre fókuszálják rá, amiben a sóoldat 380 fok fölé melegszik. És ezt a sóoldatot használják arra, hogy gőzt állítanak vele elő, és a hagyományos turbinákat ezzel meghajtják. A só egyébként hőtárolásra is képes, tehát részben abban az időszakban, amikor már nem süt a nap, még 4 órát tudják üzemeltetni a turbinákat, de ennél többet nem, tehát éjszaka van egy üres időszak, amit valami más móddal kellene pótolni. Én például azon dolgozom, hogy ott egy ilyen biomassa kiegészítés létesülhessen, és akkor a hőenergia termelés az folyamatos lenne.
Akkor térjünk vissza még erre a konferenciára egy pár mondat erejéig. Tehát akkor erről az áramtermelésről lesz szó konkrétan, vagy valami más projektről számolnak most be?
Több dologról lesz szó, ugye, ahogy jeleztem, nem csak a marokkói delegáció vesz ezen részt, hanem Afrika 3 országából jönnek, de összesen 10 nemzetközi delegációnk lesz, és eznek a konferenciának, ahogy a neve is mondja, az innováció a lelke, a motorja, tehát mindig a legújabb dolgokat hallgatjuk meg, ismerjük meg. Most például az egyik fókusz azon van, hogy hogy lehet az egyébként közvetlenül nem feldolgozható cellulózból olyan bioüzemanyagokat előállítani, akár etanolt, bioetanolt, vagy a biogáz üzemek számára és a baktériumok számára használható alapanyagot, amelyet korábban nem hasznosítottunk. Ezzel azt gondolom, hogy részben már a magyar biogáz üzemek is nyernek, hiszen a hagyományos alapanyagok mellett új alapanyagok használta, például a kukoricaszár feldolgozása is lehetővé válik biogázzá. Én úgy gondolom, hogy ezzel Afrika is egyébként nagyon sokat nyer, Marokkó különösen, hiszen Marokkóban nagyon előre haladott az erdőirtás, és nagyon nagy a fapusztulás aránya is. Tehát új típusú megoldások kellenek, és ahogy mondtam, a naperőmű is üdvözítő, de csak akkor, amikor süt a nap, egyébként pedig éjszaka nagyon hideg tud lenni Marokkóban, akkor viszont jó lenne fűteni.
Tehát akkor Marokkóban mindenképpen támogatják ezeket az innovatív környezetbarát megoldásokat.
Hogyne. Marokkónak több mint 5 éve Zöld Marokkó nevű állami terve van, amihez különböző rendszerigazításokat is tettek, és amik különböző típusú növényeket már rendszer szinten támogatnak. Tehát ők azt gondolom, hogy messze megelőztek számos európai és európai uniós országot abban, hogy ezt a zöldítést, vagy ha úgy tetszik, a fenntarthatóság konkrét formáját állami szintre emeljék.
És ez a Zöld Marokkóhoz miként tudnak csatlakozni a magyar vállalkozók, illetve milyen megoldások azok, amelyekre igazán igény van Marokkóban?
A Zöld Marokkó az számos olyan technikai, technológiai résszel kötődik az üzlethez, amiben én úgy gondolom a magyarok szerepet vállalhatnak. Ilyen például szennyvíztisztítás, de nem csak a nagyvárosi összefüggésekben, hiszen a nagyvárosok legtöbbében Marokkóban is megoldott a biológiai szennyvíztisztítás, sőt Marrakesben például a biogáz előállítás is, hanem elsősorban a kisközösségeknél, ahol nem tervezik, és ez hangsúlyos, olyan kollektor vezetékeknek, tehát gyűjtő vezetékeknek a kiépítését, amik Magyarországon például szinte egész megyéket hálóztak be. Tehát Marokkó a decentralizált feldolgozásba, szennyvízfeldolgozásba érdekelt, és ezekre keres különböző eszközöket. És ugyanakkor pedig nagyon fontos, hiszen Marokkóban csapadékhiány van, szárazság van, nagyon fontos a víz újrahasznosítása, tehát az öntöző víz minőségének a biztosítása. Én azt gondolom, hogy ebben az öntözés technikában, az egész kertészeti kultúrában bizony ott a helyünk, és tudunk sok mindent csinálni. A másik ilyen kérdés a víztisztítás általános kérdése, hiszen Marokkóban a vizek jelentős részét az Atlasz-hegységből eredő folyókból származtatják. Gyakorlatilag már az úgynevezett fosszilis kutak vizének a hasznosítását azt korlátozták 2 okból. Egyrésztről, mert viszonylag rossz a kutak vízminősége, elsósodás és egyéb szennyeződés miatt, másodszorban pedig ezek a fosszilis vízkészletek nem pótlódnak. És itt jön egy nagyon érdekes dolog, amire én is keresek magyar szakembereket, ez pedig a sótalanítás. Tehát nyilván a legnagyszerűbb dolog az lenne, hogyha a hagyományos technológiák mellett valami új innovációval sikerülne a tengervizet nagyon költséghatékonyan és nagyon nagy mennyiségben sótalanítanunk, annál is inkább, mert ezzel az édesvízzel, amit a sótalanításból nyerünk, Marokkó zöldítését, ezt a zöld Marokkó programot, akár a víztározók újratöltését és ezáltal a párásítást, akár egy új erdőprogramot lehetne indítani. A harmadik, én azt gondolom, hogy a szemétfeldolgozásban óriási a potenciál Marokkóban. Mi magunk is dolgozunk több olyan magyar technológia helyi adaptációján, illetve hamarosan várható, hogy egy nagyobb delegáció látogat ide Magyarországra, hogy a magyar gyakorlatot, a magyar lehetőséget tanulmányozzák.
Hogyha mondjuk önnél bezörget valaki, hogy neki vannak ötletei befektetőként is, vállalkozóként is megjelenne, akkor erre van támogatás, kormányzati szándék, akkor inkább azt mondanám, hogy ne legyen félreérthető a támogatás szó.
Három különböző dolog működik ezen a területen. Egyrészt kapcsolatban vagyunk azzal az óriás céggel, aki a világ több országában is dolgozik, de marokkói cégről beszélünk, és Marokkó legnagyobb szemétdepóit üzemelteti koncessziós alapon, 15-20 éves koncessziókkal. Tehát ő hozzá be tudjuk vinni azt a magyar technológiát, és ő tőkeerős partner ahhoz, hogy meg is vegye, amiről szó van. A másik, hogy örömmel jelzem, hogy a Magyar Exim Bank már kialakította azt a marokkói társbanki kapcsolatot, ami egy magyar technológia export, hitelalapon történő finanszírozását tudja biztosítani. A harmadik, én azt gondolom, hogy maga a HTCC is erejéhez és lehetőségeihez mérten szívesen koordinál olyan szándékokat, elsősorban innovációs elképzeléseket, amelyekből esetleg egy vegyes vállalat születik.
Akkor ezekben az iparágokban is mindenképpen ajánlható az érdeklődés a magyar vállalkozóknak, illetve akit az energetika érdekel, annak ajánlható a fórum is, ahol marokkói megoldásokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők.
Igen, nekem feladatom az, hogy a magyar üzletemberek szám, magyar vállalkozók számára minél pontosabb bekapcsolódási lehetőségeket tárjak fel, és utána pedig ezt gesztoráljam, illetve ez a fórum pedig pont a kötetlenségével és a jelenlévők nyitottságával, én úgy gondolom, hogy jó alkalom arra, hogy a jelenlévőkkel tárgyalhassanak, megismerkedhessenek a vállalkozók. Február 17-19-e között Visegrádon lesz ez a fórum, és a szokásos www.foenergetikus.hu websájton a részletek elérhetők.
Az időnk az teljesen elfogyott. Nagyon köszönöm Steyer Józsefnek, a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács elnöki megbizottjának, hogy vendégünk volt, és elmondta mindezt nekünk. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.